Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és a 624-es számú dicséretünket énekeljük el minden versszakával. Így helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy amint énekeltük is, te vagy a király. Amikor bevonultál Jeruzsálembe, ünnepeltek téged, pár nappal később azonban elítéltek, úgy döntöttek, hogy te mégsem vagy király. Köszönjük, hogy a halálból való feltámadásoddal megmutattad a te erődet. Megmutattad, hogy valójában te vagy ennek a mindenségnek a királya, teremtője, megváltója. És köszönjük, hogy amikor visszajössz majd, nem lesz rajtad úgymond áruha, a te mindenható dicsőségedben láthatunk majd újra. Köszönjük, hogy most, amikor együtt vagyunk és hittel keresünk téged, tudhatjuk, hogy most is a mi királyunkhoz fordulunk, ahhoz a királyhoz, akinek gondja van ránk, ahhoz a királyhoz, aki szeret bennünket, aki táplál, aki vezet, aki erőt ad. Köszönjük, hogy most is szólni szeretnél hozzánk. Nagyon kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi értelmünket, add, hogy valóban tudjunk veled találkozni. Kérünk, hogy áld meg az elhangzó igét, és annak munkáját mi bennünk. Amen. Istenünk igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 25. fejezet első 13 verséből. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elámosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott. Íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Most nem lesz kivetítés, de azért elmondom, hogy a bevezetésben 3 gondolatot szeretnék elmondani. Az elsőnek azt a címet adtam, hogy nagy heti tanítások. Jézus vasárnap bevonult Jeruzsálembe, és nagypénteken megölték. A kettő között minden nap ott volt a templomban, illetve a templomot körülvevő udvarokban, ahol az emberek ilyenkor gyülekezni szoktak, és tanított. Ezeket a tanításokat két részre lehet osztani. Az első részét úgy is nevezhetnénk, hogy spontán tanítások. Jézus megjelent, és az emberek oda mentek hozzá, és kérdést tettek fel neki. Kettőt hadd idézzek csak így a szemléltetés kedvéért. Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Egyik nap ezt kérdezték tőle. Másik nap pedig a következőt. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, a feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, tehát a 7 közül melyiké lesz az asszony, hiszen mindegyiké volt. Ezeket a kérdéseket rendszerint Jézus ellenségei, a farizeusok és az írástudók tették fel, azzal a szándékkal, hogy fogást találjanak rajta. Hogy lejárassák a nép előtt, vagy egy olyan vádpontot lehessen megfogalmazni, hogy na igen, itt elárulta magát, kibújt a szög a zsákból, ez egy olyan ember, akit el kell ítélni. Tehát volt a tanításoknak ez a spontán része, amikor Jézus csak válaszolt különféle kérdésekre. A tanításoknak a másik része, ami tulajdonképpen fontosabb, hiszen Jézus előre elhatározott szándékkal mondta el ezeket a tanításokat, ezek pedig a példázatok voltak. Ezekben a napokban Jézus egyik példázatot a másik után mondta el, mert ezek által még utoljára egy jó, nagy adag összefüggő tanítást szeretett volna letenni az asztalra. Hát milyen példázatokról olvasunk itt Máté evangéliumában? Ugye ebben a sorrendben találkoztunk velük ezen a héten is. Hétfőn a 2 testvér példázatáról hallottunk, kedden a gonosz szőlőmunkások példázatáról, tegnap a királyi mennyegző példázatáról, most a 10 szűzéről, holnap pedig a talentumok példázatáról. Tehát ez a kétféle tanítása volt Jézusnak ezekben a napokban. A második ilyen bevezető gondolat a nagyheti példázatok közös pontjai. Ha megnézzük ezeket a tanításokat, akkor azt látjuk, hogy ezekben van 2 dolog, ami mindig előkerül. És azért érdemes erre odafigyelni, mert nyilván Jézus ezekre akarta a hangsúlyt helyezni. Tehát nem azt akarta, hogy az utolsó napokban, ha valaki hallotta ezt a tanítást, de mondjuk lemaradt a következőről, az sötét maradjon. Nem, ő minden nap mondott valamit, és ezekben a tanításokban volt 2 dolog, ami mindig elhangzott. Jézusnak ez fontos volt, hogy ezt az embereknek a szívére helyezze. És ez az egyik, a 2 közül az első, tehát minden példázatban megjelenik az eljövendő Isten országa. Tehát Jézus miközben pontosan tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy majd elfogják őt, tudta, hogy hamisan vádolják, tudta, hogy elítélik, tudta, hogy megostorozzák, tudta, hogy ki kell vinnie a keresztet a vesztőhelyre, tudta, hogy beleverik a szögeket, ott fog szenvedni, meghalni. Miközben ezzel mind tisztában volt, ő arról beszélt, hogy mi lesz mindennek az eredménye. Vajon miért tette ezt? Hát azért, mert mindig a cél a fontos. Amint keresztül megyünk, annak az a jelentősége, hogy hova jutunk el. És Jézus magát is ezzel bátorította, hogy én ezt a munkát, amit az én atyámtól kaptam, el fogom végezni. És ahelyett, hogy azt nézte volna, hogy min fogok keresztül menni, és rettegett volna, arra nézett, hogy milyen csodálatos lesz majd, amikor a megváltás megtörténik. Amikor azok az emberek, akik most olyanok, amilyenek a maguk bűneiben, egyszer csak megváltoznak. És olyan dicsőségesek lesznek, amilyennek az Atya eredendően megteremtette őket. Hát milyen csodálatos dolog, amikor valakinek ilyen reménysége lehet, nem? És most, amikor ezeket a példázatokat olvassuk, nekünk is azt üzeni az ige, hogy ne csak a konkrét eseményeket nézzük, hanem a végcélra fókuszáljunk. Hogy miért jött Jézus, és mi az, amit valósággal el is végzett. A példázatoknak van egy másik közös pontja is, nevezetesen, hogy mindegyik tartalmaz valamiféle figyelmeztetést. Jézus pontosan tudta, hogy az emberek olyanok, amilyenek. Már akkor is létezett az a filozófia, hogy ahogy esik, úgy puffan. Az ember hajlamos így élni. Van egy napi rendje, hát ezt így szoktuk csinálni. Akkor megyünk és csináljuk. Ahogy alakulnak a körülmények, azok megszabják az életemet, és kész. Hol van ebben a tudatosság? Jézus erre hívta fel az emberek figyelmét, hogy legyetek tudatosak, mert hogyha nem vagytok azok, akkor sok mindent el fogtok rontani, főként az Istennel való kapcsolatotokban. Tehát Jézus a végcélra tekintett, hogy mi is azt tegyük, és figyelmeztetett bennünket, hogy tudatosan éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. A harmadik ilyen bevezető gondolat egy pár szó arról, hogy hogyan álljunk a példázatokhoz. Hogyan lehet egy példázatot megfejteni? És hadd mondjam, hogy alapvetően kétféle példázat létezik. Van az egy első típus, ami már-már allegória, biztos ismerjük ezt a kifejezést. Aki iskolába jár, az még jobban is ismeri, mert talán éppen mostanában tanul róla. Az allegória azt jelenti, hogy szinte minden egyes szó, amit egy leírásban olvasunk, egy mélyebb lelki dologra vonatkozik. És a példázatoknak ennél a részénél tulajdonképpen az a feladatunk, hogy megfejtsük az egyes szavakat, és beazonosítsuk, hogy milyen mélyebb lelki tartalmat hordoznak. És amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen kibomlik előttünk annak a példázatnak az üzenete. Hadd mondjak egy példát, hogy ne a levegőbe beszéljek. Ilyen például a magvetőnek a példázata. Ott tényleg minden szó valami mélyebb tartalmat hordoz. Ugye a magvető Isten, a mag az Isten igéje, az út széle a kemény szívű ember, a köves talaj az üldözés miatt elforduló ember, a tövisek a világcsábítása miatt elforduló ember, és a jó föld az Isten igéjét befogadó és gyümölcstermő ember. Ha ezt valaki elolvassa, akkor tisztán áll előtte Isten üzenete. És van a példázatoknak egy másik része, így fogalmaznék, hogy a többsége, ami nem allegória, hanem jelképes történet. Ez azt jelenti, hogy nem a szavak szintjén kell keresnünk a megfejtést, hanem az események dinamikájában fedezhetjük fel az üzenetet. És a 10 szűz példázata pontosan ebbe a kategóriába esik, az is egy jelképes történet, és ebből az következik, hogy ne akarjuk az egyes szavakat valami mélyebb tartalommal felruházni. Az ilyen típusú példázatokat nem így kell megfejteni. És hadd mondjak egy konkrét példát ezzel kapcsolatban. Ebben a példázatban ugye előkerül az olaj, nem is egyszer. És emlékszem, hogy még a teológián is, amikor beszélgettünk hallgatók egymás között, hogy mit jelent az olaj. És akkor kapartuk a falat, hogy nem tudjuk. És tényleg kapartuk a falat, mert olyan ellentmondásokba ütköztünk, amikor valamivel be akartuk azonosítani, hogy egyszerűen nem jutottunk ki ebből a labirintusból. Mert ha azt mondtuk, hogy az olaj a szent lelket jelképezi, hallottuk már ezt a magyarázatot? Hogy az olaj a szent lélek? Biztos vagyok benne. Vagy automatikusan erre gondoltunk, amikor olvastuk. Hát akkor ebből micsoda ellentmondás következik? A Szentlélek el tud fogyni? Mert itt erről van szó, nem? Hogy némelyek csak keveset hoztak magukkal. Érezzük, hogy ez így valahogy nem kerek. Hogy bizonyos emberek sok szent lelket hoznak magukkal, mások meg keveset. Hát azért ez furcsa, nem? Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy az esküvőre elhoztam a mennyasszonyomat, de csak a felét. Tehát, hogy ilyen nincs. Vagy azt mondom, hogy az olaj a hitet jelképezi. Akkor is ellenmondásokba ütközünk, mert akkor meg az következik belőle, hogy el lehet menni, és lehet vásárolni hitet a kereskedőktől. Tehát ez is egy nonsens. Tehát azért emeltem most ki ezeket, hogy ne fussunk bele ezekbe a körökbe, mert ennek mindig az lesz az eredménye, hogy addig csűrjük, csavarjuk a dolgokat, amíg valami ellentmondásra nem bukkanunk, és ahelyett, hogy épülnénk a példázat által, tulajdonképpen összezavarodunk tőle. No, és akkor most nézzük meg magát a példázatot közelebbről, hogy mi az, ami az események dinamikájából előttünk áll, mint üzenet. Hát itt is három dolgot szeretnék megfogalmazni. Az első üzenet így szól, Isten országának eljövetele minden képzeletet felülmúl. És hadd utaljak először arra, hogy a világnak ugye két része van. Van a láthatatlan világ, a mennyei világ, meg van a látható, a földi világ. Hogyan viszonyul ez a kettő egymáshoz? Hát kiderül a Biblia minden oldaláról, hogy a mennyei világ az olyan módon felülmúlja a földi világot, hogy tulajdonképpen nem is tudunk földi kategóriákban beszélni róla. Idézzük magunk elé egy pillanatra a Jelenések könyvét. János apostol az Isten kegyelméből megkapta azt a lehetőséget, hogy bepillantson a mennybe. Hogy lássa, kik vannak ott, lássa az eseményeket, és ez a János apostol nem találja a szavakat, amikor erről számot kellene neki adnia. Szinte dadog. És éppen ezért, hogy valamit mégis átadhasson, ilyen párhuzamokat mond. Valamit, amit a földi ember is meg tud ragadni, és valamit, ami alapján mégiscsak el tudjuk képzelni azt, hogy milyen lehet a menny, legalább egy picit. Hát ilyeneket olvasunk a Jelenések könyvében, hogy ott majd aranyutcák lesznek. Meg drága kőből lesznek majd a kapuk. Hát ugye érezzük, hogy nem ez a mennynek a lényege, ugye? Ezek csak földi kifejezések, amik által János valamit megpróbált átadni abból, hogy mi lesz majd a mennyben. Azért mondom el ezt ilyen szájbarágósan, hogy nem tudunk igazából beszélni arról, hogy mi lesz majd oda át, mert ez segít nekünk megfejteni azt is, amiről ebben a példázatban olvasunk. Mert mit mond Jézus? Amikor majd ő visszajön, azt egy esküvőnek a képével mutatja be. Miért éppen ezzel a képpel? Megint csak érezzük, hogy ugye ez olyan, mint az Arany utca meg a drága kőkapu, hogy nem ez lesz konkrétan. Hát én nem feleségül megyek Jézushoz, én biztos nem. Bele sem merek gondolni, hogy manapság ezt némelyek hogy csavarnák ki, hogy az egyház akkor ilyen transz egyház, meg stb. De nem erről szól. Miért mondja ezt Jézus? Azért, mert az esküvő földi értelemben a beteljesedés, a legintenzívebb öröm eseménye. És ezt akarta valahogy Jézus elmondani, hogy amikor leszáll a menny a földre, amikor majd én visszajövök, amikor az Isten országa kiteljesedik, arra földi értelemben a legintenzívebb öröm képét tudom nektek átadni. De valójában ennél sokkal többről van szó. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Hát mi az, ami ránk vár pontosan? Olvasunk a világnak a megújulásáról. Ezt a földet, amit mi úgy, ahogy van, tönkretettünk, legalábbis elég jó úton haladunk ahhoz, hogy teljesen tönkrevágjuk, ezt a földet az Isten újjá fogja teremteni. Fantasztikus, nem? Nem tudtuk eddig nagyon elképzelni, hogy milyen lehetett az Édenkert, milyen lehetett Ádámnak és Évának, de akkor majd megtudjuk. Mert olyan lesz a világ, amilyen eredetileg volt. Csodálatos. Azt olvassuk, hogy az ember is meg fog újulni, a hívő ember. Mert most is szeretjük az Urat, már most is van hitáltal új életünk, de azért tele vagyunk bűnnel, nem? Mostanában van az úgynevezett nagy böjt. Nem tudom, ki az, aki próbált böjtölni. Böjt közben az embernek nagyon sok minden kitisztul. Többek között az, hogy mennyire ragaszkodom én ehhez a földhöz. A földi dolgokhoz. Hogy a gyomrom korgását sokkal jobban hallom, mint az Isten hangját. Tehát hiába vagyunk hívő emberek, az Isten gyermekei, azért ez a világ még nagyon köt minket. És azt olvassuk, hogy mi majd meg fogunk újulni. Bűn nélkül úgy állhatunk az Isten előtt, hogy nem kell semmiért szégyenkeznünk. És hogy ő sem fordítja el a szemét rólunk, hogy na hát ilyenek vagytok, hogy kerültetek ti ide, az Isten is örömét fogja lelni bennünk. Ugyanazt tudja majd mondani, mint a teremtéskor. Minden igen jó. Mit olvassunk még? Hát beléphetünk a mennybe. Az még a megújult földnél is jobb lesz. Ez az, amiről nincsenek szavaink igazán. Ezért nem mondok erről többet, mert nem tudjuk igazából, hogy fog kinézni, de jobb mindennél. És mit olvasunk még? Színről színre fogjuk látni az Istent. Hát most is milyen jó, amikor imádság közben az ember úgy érzi, hogy összekapcsolódik a lelke az Istennel, nem? Ez egy olyan felszabadító érzés, mintha az ember repülne. El tudjuk képzelni, hogy a mennyben még ennél is több vár ránk. És nem csak pillanatokra, hanem folyamatosan. Hát Jézus ezért hasonlította az esküvőhöz az Isten országa eljövetelét, mert minden más örömöt felülmúl. Hát hadd kérjek mindenkit, hadd tanácsoljam mindenkinek, hogy naponta nézzünk bele úgymond a jövőbe. Hát mi nem vagyunk ilyen gömbben a jövőt olvasó jósok, meg jósnők, de az igében mégis belenézhetünk ebbe a jövőbe. És a mi reménységünk, a mi erőnk ebből a jövőből származik. Tehát nézzünk bele minden nap ebbe a jövőbe. A második üzenet, Isten országa eljövetelének időpontját nem ismerjük. Olvasunk öt balga szűzről, akik úgy gondolták, hogy legalább megközelítőleg tudják, mikor fog érkezni a vőlegény. És ezt onnan tudjuk, hogy hoztak egy bizonyos mennyiségű olajat, és azt mondták, hogy ez elég lesz. Tehát mi sejtjük, hogy mi az a végső időpont, amíg ő megérkezik, ez az olaj addig ki fog tartani. Tehát ők tudni vélték, mikor érkezik a vőlegény. És hozzájuk hasonlóan mindig is voltak olyanok, akik tudni vélték, mikor jön vissza Jézus. És ezeket az embereket én két csoportra osztanám. Voltak olyanok, akik úgy vélték tudni, hogy nem sokára. Hogy küszöbön van Jézusnak a visszajövetele. Talán holnap, de lehet, hogy még ma. És volt a másik része a hívő embereknek, talán úgy is mondhatnám, hogy a nagyobbik része, akik pedig azt mondták, hogy hát azért arra még jó sokat kell várni. Hát ők így vélték tudni, hogy nem most, hanem majd a távoli jövőben. Mind a két csoport koppant. Az első csoport, akik szerint küszöbön áll Jézus visszajövetele, mindig meg is hirdették ezeket az időpontokat, aztán sosem jött be. Nagyon sokat, legalább 20-at fel tudnék sorolni az elmúlt két évezredből, amire úgy tekintettek, hogy na, ez egy biztos időpont, és sikerült sokakkal elhitetni mindezt. Most csak hármat mondok. Az adventista közösség 1844-ben várta vissza Jézust. Kivonultak egy hegyre, több ezren, és azt mondták, hogy mi most készen állunk, elrendeztünk mindent, most erős a hitünk, nézzünk az ég felé, jön vissza Jézus. Nem jött. Aztán ott voltak a Jehova tanúi. Ők meg azt mondták, hogy 1914-ben fog visszajönni Jézus. Hát 1914-ben jött valami, de nem Jézus. Aztán ott volt a sokak szerint mindent tudó Nostradamus, aki pedig azt mondta, hogy 1999-ben fog visszajönni Jézus. Hát ő már csak azért nem koppant, mert ő már régebben koppant a gödör alján, de hogyha most élne, akkor ő is koppant volna. Tehát azok, akik mindig megmondták, hogy most, azoknak nem jött be. Mi van azokkal, akik pedig azt vallják, hogy hát erre még nagyon sokat kell várni. Ők nem koppannak, ugye? Hát nem, jelen időben nem, ők koppanni fognak. Mert egyszer majd megérkezik Jézus, és ők teljesen felkészületlenek lesznek. Na hát erre nem számítottam. Hát megint csak hadd kérdezzem meg, hogy mi is azok közé tartozunk, akik tudni vélik, hogy mikor jön vissza Jézus. Azt gondolom, hogy az első csoport kísértése az bennünket kevésbé fenyeget, de talán a második igen. Lehet, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy hát erre még várni kell sokat, mert ha így gondoljuk, akkor nem én mondom, hanem az ige, hogy a balga szüzeknek a kategóriájába tartozunk. Az ige mondja rólunk, hogy akkor balgán viselkedünk. A harmadik üzenet így szól, Isten országának várása tudatosságot igényel. Az öt okos szűznek az érdeme abban áll, hogy mindent alárendeltek az esküvőn való részvételnek. Azt olvassuk, hogy vásároltak maguknak plusz olajat. Hát ugye ez idő, meg pénz. Azt is olvassuk, hogy magukkal vitték korsókban az olajat. Hát ez pedig fáradtság. Az ember nem így képzeli el az esküvőt, hogy megyek, és itt valahol az övemen lóg még egy korsónyi olaj, bármikor szükség van rá. A lényeg, hogy valószínűleg nekik is volt elképzelésük róla, hogy mikor érkezik a vőlegény, de felkészültek mindenre. Azt mondták, hogy én adom az időmet, a pénzemet, a kényelmemet, csak azért, hogy ott lehessek ezen az esküvőn. Ez a tudatosság az, amiért Jézus okosnak nevezte őket. Hát mit tegyen az, aki ma szeretne okos lenni? Szeretné okosan várni az Urat? Hadd olvassak fel egy igét, ami látszólag nem erről szól, de valahol ezt hozta elém a Szentlélek, és meggyőződésem, hogy nem véletlenül. Ez a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Mit jelent ez az ige? Különösen Jézus visszavárásával kapcsolatban. Hadd mondjak el egy történetet. Amikor sok-sok évvel ezelőtt megérkeztem a gyülekezetbe, és ott voltam az ifjúsági alkalmakon, ugye volt sok zenészünk. És figyelmes lettem rá, hogy minden éneklés előtt a zenészeink elkezdenek hangolni. Most a húrosokra gondolok elsősorban. Húzták, nyúzták, hallgatóztak, zongorához mérték, meg ilyen applikáción keresztül hallgatták, hogy mi a tiszta hang. És én ott malmoztam, hogy hát mikor kezdünk már énekelni. És először csak magamban tettem fel a kérdést, hogy miért nem otthon hangoltad be? Miért kell most 5 percet várni arra, hogy most behangolják a gitárokat? Aztán meg is kérdeztem nyíltan, hogy nem hangoltad be otthon? És azt mondták, lehet, hogy van itt zenész, aki meg tudja erősíteni, de ők behangolták otthon, de az a kis idő, amit az utcán töltöttek, rászkódott a hangszer, meg kis hőmérséklet ingadozás is volt. Ez bőven elegendő volt arra, hogy a hangszer elhangolódjon. És éppen ezért nekik akár naponta többször is fel kell hangolniuk azt a hangszert. És amikor ezt így megértettem, akkor így rögtön Isten adott egy üzenetet nekem, hogy hát nem ugyanúgy így vagyunk ezzel mindannyian, csak lelki értelemben. Lehet, hogy csak egy kis időt töltünk a világban, lehet, hogy még csak hőmérséklet ingadozás sincs, de már is elhangolódunk. Nem az Isten hullámhosszán vagyunk. És éppen ezért az a feladatunk, hogy napról napra, óráról órára visszahangoljuk magunkat az Isten hullámhosszára. És erről szól ez a parancsolat is. Ugye itt Jézus az Isten iránti szeretetről beszél, ami érinti a szívet, a lelket és az elmét. Ezt a hármat, a szívünket, a lelkünket, az elménket kell az Istenre odahangolni. Hogyan? Istenre nézek, Istenhez igazodom, az Istennek tetsző hangot akarom kiadni magamból, és örömömet lelem benne. Hát ezt jelenti szeretni az Istent. Ez nem csak egy döntés, hogy jó, akkor én mától az Isten gyermeke vagyok. Ez egy folyamatos, naponkénti döntés. Sőt, napokon belül is egy többszörös döntés. Minden pillanatban szeretnék az Istenre hangolódni. És amikor ez megtörténik, akkor onnantól kezdve olyanok vagyunk, mint az okos szüzek, akik tudatosan alárendeltek mindent a vőlegénnyel való találkozás öröméért. Hát megint csak hadd tegyek fel kérdéseket, mennyire várjuk vissza tudatosan az Urat? És miben nyilvánul meg mindez? Hát azt gondolom, hogy sok kérdést feltettem a mai napon, és van min elgondolkozni, mert ezek nem olyanok, hogy kipipáljuk, igaz? Tehát ugye az első téma az volt, hogy Jézus vissza fog jönni. Mekkora öröm lesz, hogy mennyire gondolkozunk mi ezen az örömön? Mennyire tudunk mi ebből erőt meríteni? Vagy csak a naponkénti küzdelmeinkben vagyunk benne? Itt volt a második témánk, hogy nem tudjuk, mikor jön vissza. Lehet, hogy tudni véljük. Majd valamikor. Ráérünk arra még? A patópál keresztény felekezet? És ez a harmadik téma, hogy mennyire várjuk tudatosan az Urat. Nem baj, hogyha valaki most azt mondja, hogy hű, de rosszul állok én ezen a téren. Nagyon örülnék, hogyha mindenki azt mondaná, hogy hát én ezekben a dolgokban én nagyon jól állok. Fölösleges volt meghallgatni ezt az ige hirdetést, de jó lenne. Ha valaki nekem majd azt mondja a kijáratnál, hogy fölösleges volt meghallgatni, akkor azt fogom mondani, hogy halleluja, Istennek dicsőség. De hogyha azt látjuk, hogy valamiben eltérünk a bibliai leírástól, akkor Isten lelke ezen a nagy csütörtökön arra akar rávenni bennünket, hogy tartsunk önvizsgálatot, és ahol kell, kérjük az Isten vezetését, hogy tudjunk változtatni az életünkön. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy az utolsó héten is olyan lelkiismeretesen tanítottad a tieidet, és tanítottad azokat is, akik nem a tieid, de mégis kérdésekkel fordultak hozzád. Köszönjük, Urunk, ezt a hihetetlen tudatosságot, ezt a nagyon mélyen gyökerező és megtörhetetlen szeretetet. Köszönjük a te hűségedet, ami meghaladja a mi elképzelésünket is. És köszönjük, hogy mi már úgy láthatunk téged, mint aki végigjárta az utat, mint aki feltámadt a halálból, mint aki itt áll előttünk az élet uraként, és nekünk is életet ajándékoz. Köszönjük, Urunk, hogy ilyennek ismerhetünk, nagyon szeretnénk az általad ajándékozott új életben megerősödni, abban járni. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelked vizsgáljon felül bennünket minden nap. A te szent lelked mutasson nekünk utat, és adjon nekünk erőt a változáshoz. Köszönjük, Urunk, hogy tényleg nincs annál nagyobb öröm, mint amikor veled lehetünk, már most lélekben is, de egyszer majd szemtől szemben. Kérünk, Urunk, hogy ebbe az evangéliumba is hadd tudjunk belegyökerezni, ebben szilárdan állni. Köszönünk neked mindent, és dicsőítünk téged mindazért, amit értünk áldoztál. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.